Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten tiszteletünkön, szeretettel köszöntöm a keresztelőre készülő családot, a ma közöttünk szolgáló budapesti teológusokat, és nagy szeretettel köszönöm a gyereksereget is, akik majd az Isten tisztelet elején elmennek a gyermek Isten tiszteletre, és a végén jönnek majd vissza. Várjuk őket ide is, várjuk őket vissza. A 412. dicséretünket keressük meg, kezdjük ezzel Isten tiszteletünket, fennállva az első verszakot énekeljük, 412. dicséretünk első verszakát, itt állok jászolott felett, ó Jézusom szerelmem. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és fogadjuk nagy szeretettel a keresztelőre készülő családot, egy kisfiút, úgy hívják, hogy Gassner Menyhért Ferenc, édesapja Gassner András, édesanyja Pomázi Anita, szülő, keresztülő Szabó Tamás, és kedves párja, nagy szeretettel köszöntjük őket, és készülünk az ő keresztelőjükre, Menyhértnek a keresztelőjére, folytassuk azt az éneket, amivel elkezdtük ezt a szép keresztelő énekünket, a második és harmadik verszakot énekeljük, nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Kedves keresztelőre készülő család, ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának a 28. részéből olvasom az igét, a 18., 19. és 20. verseket, amelyek így szólnak. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztélve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A Zsoltárok könyvéből még egy igét olvasok, a 8. Zsoltárnak az 5. versét, ez így szól, micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves keresztelőre készülő család, ünneplő gyülekezet, kedves barátaim, mind tudjuk, hogy vannak, akik hivatásszerűen foglalkoznak az emberrel. A 8. Zsoltár arra tanít minket, hogy ha erről gondolkodunk, akkor először az Úristenre gondoljunk. Először az Úristen jusson eszünkbe, ő az, a 8. Zsoltár szerint ő az, a missziói parancs szerint, ő az a keresztelés, szereztetés igéje szerint, aki törődik velünk, akinek gondja van ránk, aki velünk van minden napon a világ végezetéig. Isten az, aki nem csak megteremt minket, nem csak teremtünk, nem csak igent mond az életre, úgy általában, és igent mond egy konkrét életre, most itt konkrétan mennyhért életére, hanem ő az, aki később sem feledkezik meg rólunk. Ő az, aki később sem feledkezik meg róla. Később is törődik vele, és gondja van rá. A keresztelés az tulajdonképpen erről szól. Erről teszünk tanúbizonyságot, hogy ez a kisgyermek soha egyetlen pillanatra sem lesz egyedül. Nem csak azért, mert mi mellette leszünk, akár ilyen sokan, akár csak egy-egy ember, hanem akkor sem lesz egyedül, amikor senki más emberfia nem áll mellette. Erről teszünk tanúbizonyságot, és ezért adunk hálát, hogy úgy gondolhatunk az ő életére, mint akivel Isten törődik, és Istennek gondja van rá, és mi csak utána következünk, és töltjük be szülői, keresztülői, családtagi, vagy gyülekezeti kötelezettségünket. Isten az, aki törődik vele, aki gondot visel, aki szövetséget köt vele, mert a keresztség az egy szövetségkötés, szövetséges partnerek vannak nevekkel, az Úristen és Gassner Menhért Ferenc szövetségre lép egymással. A dolgunk az ma, hogy egyrészt ennek örüljünk, hogy megtöltse ezt a mai napot. Ne is felejtsük el sose, hogy 2025. november 23-a az mennyhértnek a keresztelőjén időpontja. Örüljünk, adjunk hálát, és tanítsuk meg erre őt. Ez majd föl fogja adni a leckét, hogy hogyan lehet egy kisgyermeket, egy egyéves, egy kétéves, egy hároméves, aztán ahogy növekednek folyamatosan megtanítani az Úristen szeretetére, jelenlétére, hogy ez a mondat, a 8. Zsoltárnak ez a szép mondata, ez őrán személy szerint is igaz. Az a dolgunk, hogy szépen beleszoktassuk, oda neveljük, oda szeressük az Isten közelébe, és majd vele együtt csodálkozzunk a 8. Zsoltár 5. versével együtt. Micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Legyen háladás nekünk, nektek, és az egész gyülekezetnek ez a szép nap. Kedves testvéreim, kedves szülők és keresztszülők, úgy jöttünk most ide, hogy a kisgyermeketek Gassner Menyhért Ferencnek a keresztelőjének lehetünk a tanúi. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, és a családdal együtt, közösen, fennhangon valljuk meg a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztülők, most arra kérlek titeket, hogy a következő kérdésekre hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Ha így van, válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most hozzátok fordulok, keresztény gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha így van, válaszoljuk együtt, ígérjük. Ígérjük. Hallotta Isten kimondott szavunkat, adja az ő szent lelkét, erejét és biztatását, útmutatását ahhoz, hogy fogadásunkat meg tudjuk tartani. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, valóban örömmel és hálával jöttünk ide a te házadba az életért úgy általánosságban, és most konkrétan és nevesítetten ezért a kisgyermekért, mennyhértért adunk hálát az ő életéért, megőrzött, megáldott életéért, a családért, a barátokért, az ismerősökért, a gyülekezetekért, mindazokért, akiknek öröm és hála ez a mai nap. Urunk, köszönjük, hogy az életet tőled kapjuk, és íme most is látjuk, hogy az élet a te kezedben van. Mi is megteszünk mindent, dolgozunk, fáradunk, próbálkozunk menteni, erősíteni, gyógyítani, támogatni az életet. Urunk, áldunk és magasztalunk ezért is, de leginkább azért áldunk most téged, hogy hisszük, te is itt vagy, és ígéreted és szereteted szerint velünk is maradsz. Most őérte imádkozunk, mennyhértért, áld meg az ő életét, vedd körül gondviselő szereteteddel, törődj vele, gondod legyen rá, vigyázz rá, hogyha bajba kerül, hogyha próbatételbe kerül, teljesítsd ki az örömét, tedd teljessé az életét azzal, hogy megismerhet téged, mint megváltóját, mint szabadítóját. Így kérünk, áldásod sokasodjon, szaporodjon, erősödjön meg rajtunk, mert a te áldásod és szent lelked vezetése nélkünk az életünk céltalan és üres lesz. Hiszük, Urunk, hogy veled együtt minden körülmények között, a te szövetségedben teljes lehet az életünk. Így kérünk, áldásod legyen, és maradjon vele és velünk. Amen. Gassner Menyhért Ferenc, keresztelekét ékér az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Gassner Menyhért Ferenc, áldja meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet Krisztusban való növekedést néked. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és áldáskívánásképpen már az ige hirdetés felé fordulva énekeljük a megkezdett 412. dicséretünknek az utolsó két verszakát, a negyedik és ötödik verszakot, csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint az írva található Péter apostol első levelének második fejezetében, az első verstől az ötödik versig terjedő ige szakaszban a következőképpen. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet, és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Amen. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjének olvasását, hallgatását és szívünk befogadását. Imádsággal feleljünk az ige szavára. Kegyelmes Istenünk, hálás a szívünk, amiért az elmúlt héten is megőriztél minket. Köszönjük, hogy átsegítettél minket minden kihíváson, legyen az munka, tanulás vagy egyéb gondok. Olyan jó most itt lenni színed előtt a te szent nyugalom napodon, és minden nehézségünket és terhünket a lábad elé helyezni. Köszönjük, hogy adtad nekünk ezt a napot, amikor megpihenhetünk és kiszakadhatunk a hétköznapok problémáiból. Urunk, te látod a mi törezettségünket. Látsz minden rosszat, amit elkövetünk. Látod azokat a bűneinket, amelyekből nem tudunk szabadulni. Hozzád fordulunk reménytelen helyzetünkben. Kérünk, segíts nekünk megszentelődni, felépülni lelki házzá, hogy minél jobban hasonlíthassunk a te fiadhoz, Jézushoz. Köszönjük, hogy általa megszabadítottál bennünket az örök életre. Köszönjük, hogy egytől egyig ennyire szeretsz minket. Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Ige hirdetésre készülve, helyünket elfoglalva, énekeljük a 157. dicséretünk első három versét. A 157. dicséretünk első verse így kezdődik, mindenkoron áldom az én Uramat.
Hallgassátok meg Istenünk írott szent igéjét, úgy, ahogy az írva található Péter első levelének a második fejezetében, az ötödik versben, eképpen. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el helyeinket. A valahová tartozás, azaz a belongingness szó angolul, az egyik legalapvetőbb emberi szükséglet, és erről sokat olvasunk a pszichológiában is. Maslownak van egy úgynevezett szükséglet piramisa, ami arról beszél, hogy az embernek mire van szüksége az életben, és ez a harmadik szint. Ugyanis minden életkornak megvan a maga sajátossága, hogy az embernek mire van szüksége, de egy dolog biztos, az ember mindig stabilitást keres. De hol található ez meg egyáltalán? Mit teszünk, hogyha egy ilyen közösségbe akarunk csatlakozni? Keressük a vezetőt, ez szinte egyértelmű. Keressük ilyenkor azt, aki mindig a legtöbb befolyással rendelkezik. De vajon amikor az egyházról, a keresztények közösségéről van szó, mit teszünk és hova megy az ember ilyenkor? Kihez megyünk? Amikor az ember alapvetően egy ilyen vezetőhöz megy, további utasítást, feladatot és megbízást vár el, és így van ez a keresztények esetében is. Ugyanis amikor Jézus Krisztushoz jössz, akkor ő beépít a lelki házba, és a szolgálatra alkalmassá tesz. Elsősorban azt kell megvizsgálnunk, hogy a lelki felépülés összetett, de nem lehetetlen feladat. Péter apostol levelének ebben a szakaszában arra szólítja fel a levélnek az olvasóit, hogy épüljenek fel lelkiházzá. Mindehhez szorosan hozzá kapcsolódik a lekcióban felolvasott szakasz is, ugyanis amikor az ember újjászületik, akkor olyan, mint egy csecsemő. Nem véletlen történt az a felszólítás, hogy magát, az egyetlen igazságot, a lelki tejet, azaz az igét kívánják, mert az ember ezen növekszik lelki szempontból. Lelki növekedés, lelki felépülés, bár úgy tűnik, hogy ez a két fogalom nagyon különbözik, de igenis van bennük hasonlóság, mert ez a két dolog együtt jár egy keresztény embernek az életében. De mindenek előtt megjelenik ebben a felelősség, mert felelősek vagyunk az épülésnek a folyamatában. Bizonyára mindenki látott már olyan építkezést, ahol nem nagy gépekkel és technikai eszközökkel cipelték az építőanyagot, hanem fizikai munkások dolgoztak, és ez erőfeszítést igénylő munka. Ugyanígy a lelki felépülés is munkát, dolgozást, erőfeszítést igényel. Mert nem dőlhetünk passzívan hátra, és várjuk, hogy majd minden megoldódik magától úgy, hogy közben semmittevő életet élünk. Mert az embernek is van teendő feladata, amivel az Isten megbízza az embert, és ezt el kell végeznünk. Ebben az aktív építésben az egyik legelső és legfontosabb feladat az maga a döntés. Döntés Jézus Krisztus mellett, döntés abban, hogy elkezdjük őt követni. De amikor az ember dönt a követés mellett, nem lehet felületes az sem. Nem lehet meggondolatlan, mert szükség van az erőfeszítésre itt is. Jézus Lukács evangéliumában, a torony példázatában beszél egy olyan emberről, aki tornyot akar építeni, és ez az ember leül, és meghatározza a költségeket, hogy mennyit kell rászánnia, nehogy félbehagyva azt nevetség tárgyává legyen. Ugyanígy nekünk is számolni kell azzal, hogy mi van ott, amikor Jézust akarjuk követni. Mert ott van az önmegtagadás. Az, hogy nem az önmagunk akaratát akarjuk megvalósítani, hanem engedünk Istenének. Ott van a kereszthordozás, ami azt jelenti, hogy türelemmel és hittel viseljük az életnek a nehézségeit Jézus követésében. De hozzáteszem, Jézus ugyanebben a szakaszban azt mondja, hogy aki nem veszi fel a keresztjét és úgy követi őt, az nem lehet az ő tanítványa. Ezek a belső lelki engedelmességnek és az áldozatvállalásnak a jelei Isten iránt, mert mindezekkel számolnunk kell, amikor a követés és a lelki felépülés mellett döntünk, mert ha nem tesszük, félbehagyottak leszünk. Az építészetben van egy olyan fogalom, hogy torzó, ami éppen a félbehagyott épületekre használatos. Egy olyan épületre, amit félbehagytak, és így nem tölti be azt a funkciót, amire hivatott lett volna. Nem szabad ilyen helyzetbe kerülnünk, mert mindannyiunknak van funkciónk, szolgálatunk. Funkciónk egyrészt keresztjén emberként a világban, de ott is van feladatunk, ahová Isten helyezett minket. Legyen az a gyülekezetünk, az iskolánk, munkahelyünk vagy családunk. És ezért nem lehet a lelki felépülésnek a feladatát felelőtlenül, hanyagul, fél vagy még kevesebb erőfeszítéssel végeznünk, hanem az egész emberi mi voltunk odaszánását igényli. De hadd emeljem ki, hogy ez ki által történik. Ugyanis a 127. Zsoltár énekli ezt meg így. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Ugyanis nem mi cselekszünk Isten helyett, nem is mi munkálkodunk Isten mellé, mert ezt nem tudjuk megtenni. Mert egyedül ő adja a növekedést, ő adja az építést, mert egyedül neki van rá hatalma. Ezért olvashatjuk a Filippi levélben. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Elvégzi, mert tőle függ minden, és elvégzi, mert Jézus Krisztus nem cselekedett hiába. De ő mindebben feladatot nekünk adott, mely többek között a lelki felépülés. Nem leszel torzó, nem leszel félbehagyott, ha döntesz. Ha döntesz Krisztus mellett, hogy ő legyen a te életedben elől, és ha mindez nem a felületesség szintjén történik. Mélyüljünk el egyrészt igazán. Isten szeretetében, hatalmában is a vele töltött időben. És ha ezt megtesszük, és lépünk felé ebben a formában, már pedig igenis léphetünk, mert ő már a legnagyobbat lépte felénk a fiában, akkor nem leszünk felületesek. Egészen más, amikor így történik az épülésnek a folyamata, mert mindannyian többre vágyunk Istenből, és ekkor már valóban nem a felületesség útján járunk. Egész valónkat? Egész szívünket beletesszük ebbe az ügybe? Nem vagyunk felületesek talán? Egyáltalán döntöttél, vagy válaszoltál erre a hívó szóra? Ugye nem akarsz torzó lenni? Válaszolj aktívan is, dönts ma mellette. Ha pedig már döntöttél, akkor tarts ki, mert ő munkálkodik, épít és formál téged. Másodszor beszéljünk arról, hogy a lelkiház egy és összetartozik, ez a keresztény közösség, és ilyen a gyülekezet. Hitünk szempontjából az egyik legfontosabb dolog az, hogy nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk egyedül, mert Krisztusnak a követése nem magányos folyamat. Éppen ezért szokták mondani, hogy nem lehetünk fotelkeresztjének, mert elengedhetetlen a gyülekezet. Mindez azt jelenti, hogy nem ülhetünk úgymond otthon a fotel kényelméből, elfilozofálgatva, hogy kinek hogy kéne élni, mit hogyan kéne csinálni, úgy, hogy közben természetesen mi ezt nem valósítjuk meg. Elengedhetetlen a gyülekezeti háttér, elengedhetetlen a testvéri közösség. Hogyan tudnánk máshogy megélni azt a parancsolatot, amit Krisztus adott nekünk új parancsolatként, hogy szeressük egymást? Hogyan tudnánk egymás terheit hordozni, ha nincs ott a másik, és nincsen teher, amit hordoznánk? Nem felejthetjük el, hogy Jézus közösségbe szervezte a tanítványokat, és azt sem felejthetjük el, hogy pünköstkor is Jézus az első gyülekezetet hozta létre, bár most talán furcsának tűnhet, hogy ezt említem így advent előtt, de akkor is szem előtt kell tartanunk, hogy pünkösd alkalmával közösségben voltak ugyanúgy a első keresztjének. Együtt voltak és közösségben voltak. A Zsoltáros mindenről úgy énekel, ó, mi szép és gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Mert nélküle nincsen semmi. Nem véletlenül szoktuk énekelni azt az éneket, hogy az egyháznak a Jézus a fundamentuma, mert a felépülés csak általa lehetséges, mivel ő az alap, ő a fej, ő a fundamentum, mert ő a kiválasztott sarokkő, akihez minden igazítva van. Csak Jézus lehet a központban, mivel általa lehet életünk. Őt adta nekünk Isten alapul, hogy őrá épüljünk. Jézus nem véletlen mondta azt, hogy nincsen nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. És ő ezt nem csak mondta, hanem meg is tette. Augustinus egyházatja mindezt úgy értelmezi, hogy Isten szeretete nem csupán érzelem, hanem egy cselekvő önátadás, amely megváltást hoz. És ez a cselekvő önátadás beteljesedett a kereszten. Mert vajon van nagyobb szeretet annál, mint hogy valaki önmagát adja mindenki helyett, hogy a másnak ne kelljen elszenvednie a jogos büntetést? Nincs. Csak Krisztusban volt meg. Ezért ő az alapja mindennek, ezért ő a megváltó, akinek a fénye beragyoghatja az életünket. Ezért járulhatunk tehát ő hozzá, ugyanis a Jézusra való épülés által tudunk egybeépülni és beépülni a lelki házba, mint lelki kövek. Mert bizony mindnyájan lelki kövek vagyunk. Lelki kövek, amelyekből egy lelki ház épül egy alapon. Egy ház épül egy lelki alapon. Egy ház. A hívő ember nem csupán egyéni vallásgyakorló, hanem Krisztus által valóban beépül ebbe a lelki házba, Istennek a közösségébe. Hála legyen neki, hogy körbevesz minket testvérekkel, hogy nem kell egyedül lennünk, és nem kell önmagunkról gondoskodnunk. Megélhetjük ember és Isten iránti szeretetünket a legegyszerűbb gesztusokkal. Legyen az egy mosoly, egy hogy vagy, vagy akár egy székpakolás egy gyülekezeti alkalom után, vagy bármi, de a lényeg, hogy akármekkora a szolgálatunk, akármit csinálunk a gyülekezetért és testvéreinkért, Isten szeretetéből kell, hogy táplálkozzon, és ő belőle táplálkozhatunk. Kik vannak rád bízva? Kikkel vagy körülvéve? Nem szigeteled el magadat a többi testvértől, vagy pont, hogy a többi embert önmagadtól nem zárod el? És sajnos van, hogy az ember megkeseredik a sok fájdalomtól. És bár lehet, hogy ez most közhelynek fog hangzani, amit mondok, de Isten be tudja gyógyítani ezeket a sebeket. Begyógyítja, mert küld hozzád embereket, akik segítenek, ott vannak és gondoskodnak rólad. De lehet, hogy pont te vagy az az ember, akit most ő küld valakihez, hogy ott legyél és segíts neki. Épülhetünk hát egymásra figyelve, mert ahogy a mondás tartja, egységben az erő. És végezetül beszéljünk arról, hogy nem önmegvalósítás zajlik a lelki házban, hanem önkéntes odaszánás. Nem csak a lelki háznak a képe a fontos ebben az igeszakaszban, hanem a szent papságnak is fontos a képe. Bizonyára már hallhattunk és tudhatjuk, hogy milyen fontos volt a papoknak a szerepe az Ószövetségben, volt egy sajátos áldozati rendszer, volt egy sajátos öltözetük, és mindezeknek volt egy célja, ugyanis áldozatokat mutattak be. De a lelki házá épülésben mindennek mi a szerepe? Lényegében pontosan ugyanez, mert az építkezésnek a célja az, hogy szent papokká váljunk. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy fizikai értelemben kell áldozatokat bemutatnunk, hanem más szempontból áldozhatunk, a lelki oldalról. Lelki áldozat lehet a mi dicsőítésünk, a mi hálás voltunk, jó cselekedetünk, engedelmességünk Isten iránt. De nem mehetünk el amellett, hogy ezt hogyan tesszük, mert ha önmagunkért csináljuk mindezt, akkor semmi értelme. Nem örök életünkért tesszük, és nem is önmagunkért, hanem hálából. Mert ha ráébredünk, hogy ő mennyi mindent adott nekünk, mennyi mindent kaptunk tőle, sőt, hogyha rájövünk, hogy a lehetőség az, hogy vele, Istennel egy kapcsolatban legyünk, akkor az átformálja az egész életünket. Másképpen cselekszünk, másképpen áldozunk, hogyha ebből a szemszögből nézünk mindent, hogy mennyi mindent adott nekünk ő, vagy pont, hogy mennyi mindentől megóvott azáltal, hogy nem adta. De jogosan vetődik fel a kérdés, nehézségekben vagyok, hogyan áldozzak ilyenkor. Fontos szem előtt tartani éppen ezért, hogy ez a levél a Róma korabeli keresztény üldözések alatt íródott, hogy úgy bátorítsa a levél olvasóit a nehézségek közepette. Éppen ezért a hasonló helyzetekben legyen az a veszteség, a megpróbáltatás, szenvedés vagy gyász. Ha nem is láthatóan, de megtapasztalhatóan Isten keze ott van. Nem véletlen hangzik a levél végén az egyik buzdítás, amit bizonyára mindnyájan egyszer már hallottunk, hogy minden gondunkat ő rávessük, mert neki gondja van ránk. A levél elején pedig egy keresztény reménységről beszél, amely mindannyiunk számára félre van téve és hervadhatatlan. Az áldozat, mint mondtam már, lemondás valamiről, mert ilyenkor lemondunk a magunk részéről, és felajánljuk neki, Istennek, hogy ő rendelkezzen vele. Mert a hálás szív valóban tud adni, és ilyenkor semmit nem vár vissza. Ugyanígy, ahogyan Jézus is mindent odaadott, hogy minket meggazdagítson. Kérhetjük hát az ő segítségét, hogy miben áldozzunk, hogyan áldozzunk neki, mit szeretne, ha letennénk az ő kezébe. Időnk túl drága, mondja sajnos sok ember, de ha ennél a példánál maradunk, az a szép, hogy a múló időnket a végtelen Istennek ajánlhatjuk, aki betölti azt. Végezetül egy történettel szeretném zárni. Egyszer egy ember Alaszkában túrázott, és remélte, hogy még a nagy hóvihar előtt elér a menedékhelyre. Azonban a vihar hamar lecsapott, és annyira erős volt, hogy nem tudott semennyit előre mozdulni. Lényegében már leült egy helyre, és várta, hogy ott éri őt a vég. Azonban egyszer csak valami nyűszítésre, sírásra lett figyelmes, és rájött, hogy egy kiskutya volt az. Elhatározta, hogy megkeresi és megtalálja. Végül rátalált, de a kiskutya annyira át volt fagyva, hogy nem tudott mit más csinálni, hanem magához ölelte, és elkezdte simogatni, dörzsölgetni. Másnap reggel mindkettejükre rátaláltak a mentők, és kiderült, hogy a férfi azáltal, hogy simogatta, lehelgette a kiskutyát, nem csak hogy a kiskutyát tartotta életben, hanem önmagát is. Nálunk is így van ez. Mert amikor másoknak szolgálunk, akkor jót teszünk nekik, de ilyenkor mi magunk is megváltozunk, mert a javunkra válik, és növekedni fogunk, egyre inkább hasonlítunk Krisztushoz. Ha lelkileg üresnek érzed magad, talán pont arra van szükséged, hogy ne magad körül forogj, hanem kezdj el szolgálni mások felé. Mert a lelki egészségnek a kulcsa önmagunk feladása, és ez is áldozat, a mások felé való szolgálat. Mert ha lemondunk magunkról, és nyitunk a többi ember felé, akkor már nem önmagunkat akarjuk megvalósítani, és ilyenkor a szeretet útjára léptünk. Járjunk hát ezen az úton, ha elkezdtünk, ha pedig még nem, legyen bátorítás ez a történet a számunkra. Döntés, beépülés, egybeépülés és áldozat. Fontosak mindezek a dolgok, mert így épülhetünk lelki házzá. A Jézushoz jövés által épülhetünk. Ha pedig hozzájövünk, mindezek a dolgok meg fognak jelenni a mi életünkben, és a további növekedés kulcsa a folyamatos figyelés Jézus Krisztusra, ahogy a latin nyelv mondja, egyre inkább tudjuk imitálni őt, azaz követni őt. Bár mindez összetett feladat, de nem lehetetlen. Nem lehetetlen, ha vele csináljuk, együtt csináljuk, és közösségben, kollektíven csináljuk mindezt, figyelve egymásra, egymás terheit hordozva. Épüljünk hát lelki házzá, építkezésre fel. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre ének formájában, a 157. dicséretünknek a 8.-9. versében fennállva. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, nagy és hatalmas vagy. Köszönjük, hogy ma is tápláltál bennünket a te hamisíthatatlan lelki tejeddel, a te igéddel, hogy ezt ma is adtad nekünk. Köszönjük, hogy gondot viselsz rólunk lelki és testi értelemben, mert életünk minden pillanatában ott vagy, még akkor is, ha nem veszünk észre. Köszönjük, hogy te sosem hagysz el minket, és nem hagysz magunkra, és hálát adunk azért, hogy megadtad a lehetőséget arra, hogy egy lelki házzá épüljünk fel. Bocsáss meg, hogy elszalasztjuk ezeket a lehetőségeket, hogy együtt legyünk. Sokszor csak magunkra figyelünk, nem fordulunk testvéreinkhez, és a magunk érdekeit tartjuk szem előtt önzően, ahelyett, hogy hozzád és testvéreinkhez fordulnánk. Egyedül te adhatod meg, hogy ez ne így legyen tovább, ezért adja te szeretetedből megtapasztalást valóban, hogy így élhessük meg a te szeretetedet mindenki felé. Bocsáss meg, amikor nem teljes erőnkkel vagyunk ott a te követésedben, hanem kényelmesen hátradőlünk és várjuk, hogy mindent megkapjunk tőled. Adj azért nekünk látó szemeket, halló füleket, cselekvő kezeket és érző szívet, hogy ezt ne így tegyük, hanem vegyünk észre téged, másokat, és úgy töltsük be azt, amivel megbíztál minket. Te adj segítséget abban, hogy egy lélekkel magasztaljunk téged, és neked szolgáljunk csak. Add, hogy lelki házzá tudjunk épülni, aki téged tart szem előtt, dicsőséges Jézus Krisztus. Könyörgünk a betegeinkért, nehézségben lévő testvéreinkért, azokért, akik kilátástalan helyzetben vannak. Gyógyíts be az ő testi és lelki sebeiket, mutasd meg, hogy nincsenek egyedül, mert te ott vagy velük és nekik. Vigyük csendes percben Isten elé a mi imádságunkat. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket hadd meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetni szeretném az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fogadjátok az áldást fennállva. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amen. Foglaljuk el helyeinket.
Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, kedves testvéreket. Szeretnék egy néhány szóban bemutatkozni, és majd utána bizonyságot tenni. Én Kolki Ákos vagyok, első éves a budapesti teológián. Amit még érdemes rólam tudni, hogy ezelőtt 3 évig zenét tanultam Szegeden, úgyhogy ez is szerves részét képezi az életemnek, hogy gitározok. Nagy lelkesedéssel veszek részt az ifjúsági szolgálatban, illetve a dicsőítő szolgálatokban is. Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk most a kecskeméti gyülekezetben, és hálásak vagyunk a sok-sok szeretetért, és a sok-sok szép élményért és emlékért, amit itt kaptunk a hétvége során. Hálásak vagyunk a nagy tisztelet úraknak a bölcsességéért is, amit olyan készségesen megosztottak velünk, és ebből is rengeteget épültünk a hétvége során, úgyhogy mindenképp ez sokáig a szívünkben lesz ez a hétvége. És a bizonyságtételem témája pedig hát úgy gondolom, hogy a szolgálatomnak az egyik kedvenc része, és ez pedig az evangéliumnak a spontán megosztása másokkal. És most egy ilyen történetet szeretnék elmesélni. Ez egy néhány hete történt, hogy valamilyen oknál fogva egy hétvégét a pécsi kórházban kellett töltenem. Igazából semmi olyan komoly indoka nem volt ennek, egy vizsgálatot kellett elvégezniük rajtam, hogy egy valami ritka betegséget kizárjanak. Ennek körülbelül semmi esélye nincs, hogy ez fennáll ez a betegség, de mégis emiatt bent kellett lennem. És ilyenkor szeretem egyből keresni azt, hogy na Isten végül is miért alakította ezt most így. Nyilván egyből beugrott, hogy asztal lesz egy szabad hétvégén, tanulhatok rengeteget, szuper, ugye ez szükséges a teológián. És viszont mégis kerestem, hogy mégis miért alakította ezt így Isten. És kaptam egy szobatársat, egy 80 éves idős bácsit, akit egyébként Tibi bácsinak hívnak, nyugdíjas autószerelő. És hát valahogy nyilván szobatársak voltunk, szóba elegyedtünk, és kerestem a lehetőséget, hogy esetleg Istenre is tereljem a szót. Aztán kiderült, hogy ő egyébként rendszeresen olvas Bibliát, nagyon szeret Bibliát olvasni, nagyon jól ismeri az evangéliumi történeteket, az Ószövetséget annyira nem szereti, de hát igen. Viszont nem éreztem azt, hogy tényleg ismerni Krisztust. Úgyhogy éreztem a hívást Istentől, hogy nagyon sok energiát ebből a hétvégéből arra szenteljek, hogy neki ezt átadjam. És hát nagyon próbálkoztam. Rengeteget beszélgettünk. Próbáltam ide is terelni a témát. Meg csak úgy szimplán sok-sok szeretetet adni neki, meghallgatni. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan valakinek, aki ott van a kórházban, és tényleg komoly problémái vannak, nem úgy, mint nekem. Neki ez rengeteget jelenthet. Igét is olvastunk közösen, és hát a hétvége vége felé történt az, hogy olvastam neki az etióp kincstárnok megtérését. Nyilván próbáltam, ismerjük a történetet, próbáltam azt átvezetni neki, hogy a mi találkozásunk is hasonló, hiszen tényleg csak véletlenül kerültünk egy szobába. És akkor felolvastam neki, beszéltem róla neki, aztán megkérdeztem, hogy imádkozhatok-e érte. Ugye ráhelyeztem a vállára a kezemet. És hát mondtam, amit adott a lélek. Aztán rámondtam az áment, és Tűvács ilyen kikeretkedett szemekkel nézett, hogy mit tettél velem, mi volt ez. Azt érzem, mintha valami hatalmas erő belém árat volna, és hát nyilván hiszem, hogy ez a Szentlélektől jön. Most azt várnánk, hogy úgy végződik a történet, hogy hát igen, Tibi bácsi kitörő örömmel átadta az életét Krisztusnak. Ez ebben a formában így nem történt meg, viszont tényleg azt érzem, hogy ő ott valamit megtapasztalt ebben az imádságban. Valamit megtapasztalt Istennek a szeretetéből. És hát mivel aktív bibliaolvasó, szeretném hinni azt, hogy igenis meg fogja értetni vele a lélek azt, hogy kicsoda valójában Krisztus, és át fogja neki adni az életét, és ezért imádkozom is. Úgyhogy igen, ezeket a spontán találkozásokat szeretem a legjobban a szolgálatomban. És így módon, ha szabad, akkor szeretném biztatni a kedves testvéreket is, hogy keressék ezeket az alkalmakat, mert egyrészt tényleg életeket menthetünk a Szentlélek által, ahogy munkálkodik általunk, és nekünk is ez, ahogy nekem is, ez hatalmas élmény. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyit szerettem volna.
Valóban így, nagyon... Nagyon jó hallani ezeket a személyes bizonyságtételeket, és nagyon erősítőek így hitünk szempontjából mindannyiunknak. így nekem is, most is ez bátorítás volt, szóval én is szeretném így megköszönni. És én Bakos Dániel vagyok, 20 éves, és a teológiáról érkeztem, harmadéves hallgató vagyok, és Miskolc mellől érkeztem, Szirmabesenyőről is, oda is járok gyülekezetben. És röviden a teológiát szeretném bemutatni, és elsősorban átadni magának az egyetemnek, tanári karunknak és a diákoknak az üdvözletét, mert valóban nagyon nagy szeretettel fogadtatok minket, nagyon érdekes programokon vehettünk részt, amik építőek voltak lelkileg, szellemileg és tudásunkban is, szóval nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk közöttetek. Ugyanis most a mostani órákban több gyülekezetben, Kecskeméten át többi teológus társunk is szolgál, ugyanis 9-en érkeztünk, és még egy professzor is a mai napon szolgál katonatelepen, és így elsősorban a teológus napoknak is ez a rendszeréhez hozzákapcsolódik, de elsősorban akkor röviden az egyetem. Ugye nálunk az egyetemen a Károli Gáspár Református Egyetemnek a hittudományi karán lehetőség kínálkozik lelkipásztori, teológus alapszak, illetve vallástanári szakmában szolgálatra készülni, és talán az egyik legfontosabb dolog, hogy valóban egy elhívással rendelkezünk mindannyian, azzal, hogy megosztani az evangéliumot, akár ezt tenni lelkipásztori szolgálatban, igehirdetésen, lelkigondozáson, vagy annak a sokszínű szolgálatán át bármely módon, akár vallástanárként oktatni a diákokat a hitre, akár teológusként oktatni majd akár az egyetemen, de valóban mindannyian egy elhívással vagyunk ott, és ez a legszebb benne, hogy bár sokszínűek vagyunk, és különbözünk is sok mindenben, de ez az egy közös alap, amiben nagyon is tudunk egymáshoz kapcsolódni, és így is tudunk egymásra ott hatni, egymást bátorítani és építeni. Maga a képzésünk lelkészi szakon 6 év, és ebben éppen az az érdekes, hogy az első években széles tudásra tehetünk szert, egyrészt nyelvek területén, illetve a többi tudomány, akár az egyháztörténet, vagy később pedig már gyakorlatiasabb tárgyakba is betekintést nyerhetünk, ilyen például az igehirdetésnek a tudománya, például utána a vallásoktatással is találkozunk, illetve később pedig már más szolgálati területekkel is, ilyen például a lelki gondozásnak a területe is, amelybe betekintést nyerhetünk. Éppen egy ilyen teológus napi rendszer is hozzátartozik a képzésünkhöz nagyon szorosan, amelynek éppen az a lényege, hogy vasárnapról vasárnapra mindig más-más gyülekezetbe látogatunk el, és veszünk részt ott az istentiszteleteken, más réteg alkalmakon, és szolgálunk ott a különböző alkalmakon, illetve esetleg programokon veszünk részt. Az idei évben, vagy idei fél évben 12 darab ilyen teológus nap van, és ilyenkor szabadon feliratkozhatunk rájuk. Ezeknek valóban az a célja, hogy közöttetek legyünk, találkozzunk veletek, megismerjünk titeket közelebbről, és valóban már így is tudjunk készülni a szolgálatra, tapasztalatszerzésként lelkileg, illetve ez is bízom, hogy az ismereteink bővítéséhez is hozzájárul mindannyiunknak. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy természetesen a lelki oldal is nagyon fontos a tudásunk mellett az egyetemen, például ezek is a teológus napok a lelki részhez szigorúan hozzátesznek, ugyanakkor lelki alkalmak, áhítatok, hitmélyítők is lehetőséget kínálnak hitünk mélyítésére és építésére. Köszönjük szépen, és átadom ismét az üdvözletet.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt is, és a teológia bemutatkozását is. És még egyszer hadd köszöntsem a budapesti teológia hallgatóit, Bakos Dánielt és Kolki Ákost, és van közöttünk egy harmadik teológus is. Nagy szeretettel köszöntjük, akit jól ismerünk, többször szolgált már közöttünk, Granci Jonatán, mindannyiuknak, és az egész teológiának az életére, szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük. Isten lelke vezesse a tanulmányaitokat és szolgálataitokat. Nagyon jó volt veletek az elmúlt néhány napban, és várunk újra és újra titeket. Szeretettel kérjük, hogy adjátok át a Budapesti Teológiai Fakultás egész közössége számára a kecskeméti gyülekezet áldás kívánását. Hallgassuk meg a gyülekezetnek a híreit. Fölhívom a figyelmet a hirdető lapokra, csak egészen röviden fogok hirdetni, de a legfontosabb hírek egészen pontosan időpont szerint, alkalom és helyszín szerint ott vannak a hirdető lapokon. Az első hirdetésem az, hogy ahogy a teológusok is mondták, most több helyen is szolgálnak ők, ez az a kis teológus küldöttség, még egyébként ebédig itt lesznek, egy közös ebéddel fogjuk a teológus napot zárni. Holnap, hétfőtől kezdve, advent előtti hetünket kezdjük el, és így hétfőtől szombatig egy adventi evangelizációra hívunk szeretettel mindenkit ide a templomba, tehát hétfőtől szombatig, este 5 órától minden este evangelizáció lesz, ahol a városrészi közösségek és a városrészi lelkipásztorok hirdetik Isten igéjét. Az elmúlt héten, örömmel hirdetem, megkereszteltük Sári Mónika és Sári Tibor Mihály testvéreinket, és szomorú szívvel hirdetjük, hogy elbúcsúztunk Cintos Csongor György, Takács János, Hrabovszky László, Mihályné, Helena Slabejova testvéreinktől. Együtt örülünk az örvendezőkkel, és együtt sírunk a sírókkal. Kérjük Isten áldást, sát az itt maradt családtagokra, vigasztaljuk szeretetünkkel, imádságunkkal a gyászoló családtagokat. Hirdetem, hogy halottaink vannak. Sárkány László István, 81 éves korában elment testvérünk temetése. Hétfőn, 24-én, hétfőn 11 órakor lesz a református temetőben. Csókás László, 64 évet élt testvérünk temetése 26-án, 11 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Az ő itt maradt rokonaiért, szeretteikért is imádkozzunk, és kérjük Isten vigasztalását rájuk. Isten iránti hálával hirdettem az adakozást. Az elmúlt héten mintegy 1,5 millió forint adomány érkezett a gyülekezetünk pénztárába, ennek a nagy része egyház fenntartó járulék volt. Most állítjuk össze a 2026-os választói névjegyzéket. Ebbe például az is feltétel, hogy bekerüljön valaki, hogy az egyház fenntartó járulékot még idén rendezze. Ennek a szokásos mértéke a gyülekezetünkben az éves jövedelem 1%-a, de minden adományt Isten iránti hálával fogadunk el. Szeretettel hirdetem, hogyha valakinek valamilyen, vagy kérem, hogyha valamilyen adatunk, főleg a lakcímünk, elérhetésünk megváltozott, ezt is jelentsük be a lelkész hivatalba, hogy el tudjuk kérni a gyülekezet tagjait. A jövő heti alkalmainkról csak egészen címszószerűen kiemelek, nem is a jövő hét, a következő időszaknak a programjairól, ezek részletesen megtaláltok a hirdetőlapon. November 27-én 10 órakor a Benda Kálmán terem felavatása lesz a Rádai Múzeumban, 29-én 10 órakor a díszteremben, az új kollégium dísztermében Füle Lajos az Elég titka című estjét hallgathatjuk meg, verses szolgálat lesz, nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit. 30-án 14 órakor az Emmausi adventre hívjunk innen az Emmausi missziós házba minden érdeklődőt. December 2-án a Piarista templomban lesz adventi ökumenikus kórus találkozó. 6-án pedig, december 6-án szombaton az új kollégiumban több program is lesz egyszerre, az adventi forgatag, karácsonyi vásár, paraklétosz könyvvásárral együtt, illetve az adventi morajlás, az ifjúságnak az adventi alkalma. És december 7-én 15 órakor a katonatelepi református templomban lesz orgona zenés áhítat. Mindezeket a hirdetőlapon megtalálhatjuk. Egy kollégiumi hírt is, vagy alkalmat is hirdetek. November 24-én 8 órától a református gimnáziumnak és az internátusnak is nyílt napja lesz, akik szeretnének az intézményünkbe jönni, megtekinthetik az intézményeket, órákat is látogathatnak. Végül hirdettem, hogy a lelkészi bejáróban e-persejt is elhelyeztünk, aki valamilyen okos eszközzel vagy bankkártyával kíván adakozni, itt ennél a kijáratnál ezt megteheti. Az Úr Jézus Krisztus legyen a gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, kedves testvérek, a 166. dicséretünket, mind a 4 verszakát. Áldj meg minket, Úristen, a te jó voltodból.